Sziasztok, Angrőz Nóra vagyok, a Fogyókúra rovat vezetője, és egy rendkívül inspiráló ember az én vendégem most, akit valószínűleg néhányan már ismertek is a Facebookon keresztül, vagy esetleg a videóink keresztül, de talán ez nem mindenkire igaz, éppen ezért meg foglak kérni, hogy mutatkozz be.
Kis Sándor vagyok, a Sasa Fitness nevezetű Facebook blogot írom, szerkesztem. Ennek vagyok úgymond az arca. Videós edzésekkel, csoportos edzésekkel foglalkozom, személyre szabott fitness programokat készítek fogyni vágyóknak, izmosodni vágyóknak, vagy igazából bárkinek, aki szeretne egy kicsit mozogni, sportolni és fittebb lenni.
Én úgy olvastam az oldaladon, hogy te 14 éve dolgozol edzőként?
2004. január 1-én tartottam az első edzést, úgyhogy igen.
Ez egy egészen jó hosszú karrier, és úgy tudom, hogy Facebookon is most már nagyon-nagyon sok követőd van.
49 ezeret léptük át tegnapi nap folyamán, valamikor délután vagy este, nem emlékszem rá pontosan, de meglett a 49 ezer.
Hadd kérdezzem meg, hogyan kezdődött? Miért lettél edző?
A TF-re szerettem volna felvételizni, és ott sétáltak, vagyis hát kísérgettek minket lányok, akik vittek különböző vizsgálatokra, meg egyik állomásról a másikra, és ők beszélgettek arról, hogy az egyiknek a pasi a aerobik edző, és ez mennyire jó, mert hogy pasi edzőből nagyon kevés van. És hát gondoltam, hogy igazából ez egy olyan piacszérés, amit kár lenne kihagyni, mert amiből kevés van, az általában jobban meg is fizetik, mint az átlagot, és akkor gyorsan utána néztem, hogy hol van edzőképzés, elvégeztem egy sulit, és mentem edzőnek.
És akkor te tulajdonképpen aerobik edző vagy?
Igen, csoportos órákat tartok, mellette kiegészítésnek ugye készítem a videókat, és ezzel foglalkozom főállásban.
Gondolom viszont ez nem csak abból áll, hogy a legelején elvégeztél egy tanfolyamot, hanem azóta is rendszeresen frissíted valahogyan a tudásodat. Hogyan?
Továbbképzésekkel valójában. Tehát a legtöbb dolog, például ami nekem is van az extrém hit képzés, az egy továbbképzés, amit olyan edzők végezhetnek el, akiknek már megvan az edzői végzettségük. És én is ugyanígy járok továbbképzésekre, tehát például elmentem itthon Ironboxra, Capoeira Aerobicra, megcsináltam bootcamp képzést, tehát mindig kinézek valami tanfolyamot, ezek általában 3-4 napos továbbképzések, és akkor azokat szoktam elvégezni.
És akkor ezeket mindet folyamatosan építed is bele az óráidba?
Valójában nagyon sok minden már tanfolyam nélkül is bele van építve az edzésekbe, de az, hogy hivatalosan egy nevet használhassa, az kell, hogy te elvégezz az adott képzést, és mondjuk fizesd el a license díjat, vagy egyszerűen csak hogy csináld meg, és legyen róla papírod.
És amikor hozzáfogsz egy edzéstér felépítéséhez, akkor mik azok, amiket először figyelembe veszel?
Hát attól függ, egyéni programosok esetében azt szoktam figyelembe venni, hogy mi a célja, milyen az állóképessége, van-e bármilyen sérülése, valami olyan dolog, amire oda kell figyelni. Van ugye egy rövidebb kérdéssor, ami nagyjából felméri azt, hogy milyen állapotokból indulunk el az edzésen, és ez alapján próbálom neki belőni azt, hogy milyen gyakorlatokkal, milyen edzésprogramokkal fog tudni dolgozni. Egy csoportos óra esetében mondanám, hogy lehet rá előre készülni, de az előrekészülés az mindig olyan, hogy ott helyben az élet átírja a sztorit. Tehát tudja, hogyha valami nagyon erős órát tervezek, akkor bejön rengeteg kezdő, vagy túlsúlyosak, vagy sérültek, vagy bármi, és akkor az egész megy a kukába. Szerencsére én azt tudom mondani, hogy van akkor a rutinom, hogyha bejönnek az emberek, és elkezdjük az edzést, akkor a végére abból egy jó edzést lesz. Ők legalábbis így szokták gondolni.
Tehát ennek nagyon nagy része egyébként improvizáció.
Igen.
És hogyha valaki kifejezetten azzal keres meg téged, hogy fogyni szeretne, akkor tulajdonképpen ezt a célt veszed elsőként figyelembe, és próbálod őt magát megismerni, hogy...
Persze, természetesen.
És miben más, hogyha valaki kifejezetten erősen túlsúlyos?
Aki erősen túlsúlyos, annak alapban nagyon túl vannak terhelve az ízületei, tehát például a boka, térd, derék, a gerincnek a nyaki szakasza is elég nagy terhelést kap a túlsúly miatt. Ők nem fognak tudni szöbbelni, ugrálni, futni, kocogni, bármi ilyesmit csinálni, tehát valahogy úgy kell náluk megtalálni az arany középutat, hogy tudjon mozogni, ne fulladjon ki két pillanat alatt, és mondjuk egy 30 perces edzést azért végig tudjon csinálni. Náluk a Ha megvan a belső motiváció, és tényleg ők úgy érzik, hogy ők változtatni akarnak és fogyni akarnak, akkor nagyon könnyű velük együtt dolgozni. Hogyha csak az van, hogy egy ilyen pillanatnyi fellángolás, hogy oké, akkor kezdjünk neki, és minél rövidebb idő alatt változzunk, ők általában felszokták adni egy-két héten belül. Tehát ez nem akkora motiváció, hogy nagyon sokat akar változni, de nem fogadja el azt, hogy ez kis lépésekből fog összetevődni, és mondjuk heti fél kilót, egy kilót fog fogyni. Az elején lehet, hogy egy picit többet, mert ugye rengeteg vizet veszít az ember. Az elején mindig könnyebb a fogyás, viszont az idővel be fog lassulni. Tehát az, hogy valaki, tudom én, két hónap alatt ledobja a 30 kilót, ez egy kicsit ilyen extrém elképzelés.
És ahhoz, hogy valaki hatékonyan tényleg ezt az egy fél kilós fogyást folyamatosan tartsa, elegendő szerinted ehhez az edzés, vagy táplálkozással kapcsolatban is szoktál esetleg tanácsokat adni?
Táplálkozással kapcsolatban együtt dolgozom egy táplálkozási tanácsadóval, ő írja az étrendeket, azok alapján az edzéstervek alapján, tehát azt ugyanúgy beépíti a programjába és az anyagjába, amiket én adok, és így lesz igazából komplex a dolog. Tehát az edzés és a táplálkozás az kéz a kézben jár, mert csak így fog valaki hatékonyan változni.
Tehát mind a kettő körülbelül egyformán fontos?
Az étkezés az nagyobb arányban, tehát az inkább egy olyan 60%, az edzés 30 és 10 egyéb ilyen életmódbeli dolgok.
És akkor tulajdonképpen egy életmódváltás az így kezdődik el, hogy elkezd az ember sportolni, megváltoztatja az étkezési szokásait. Szükséges ehhez a fogyni vágyó részéről bármilyen utánaolvasás, kutató munka, vagy elég maga az elhatározás és az, hogy szakembert keres?
Attól függően, ha spórolni akar a pénzén és az idején, akkor keres egy szakembert, és vele viszonylag gyorsan össze lehet dobni a megfelelő anyagot a cél érdekében. Ha elkezd utána olvasgatni, akkor szerintem brutálisan nagy mennyiségű anyagot talál az interneten, ami egymásnak ellentmondó lesz. És innentől kezdve el fog veszni a részletekben, nem fogja tudni, hogy mit csináljon. Az egyik héten az egyik módszer lesz jó, a másik héten a másik módszer, és ennek igazából az lesz az eredmény, hogy egyik módszer sem lesz jó neki, annyira gyorsan és kapkodó váltokat köztük, és igazából ezzel nem fog tudni változni.
Mi az, ami miatt igazából nem szoktak sikeresek lenni ezek az életmódváltások? Maga az elhatározás az, ami hiányzik, ez a tudás, vagy bármi más?
Első körben talán az, hogy kellően motiváltak legyenek az emberek, tehát ha valaki változni akar, és már érzi azt, hogy neki ez kényelmetlen, kellemetlen, szenved, esetleg valamilyen betegsége van miatta, mármint a túlsúly miatt és az úgymond dustább életmód miatt, akkor valószínű, hogy jobban rá lehet venni arra, hogy változtasson az életén. A másik legnagyobb hiba talán az, hogy túl drasztikus módszerekkel állnak neki. Tehát, hogyha valami azzal jár, hogy neked folyamatosan koplalni kell, több órát kell edzéssel töltened, akkor azt hirtelen nem fogod tudni beilleszteni a napi rendedbe. Innentől kezdve a koplalást idő után meg fogod unni, a túl sok edzésbe el fogsz fáradni, és nem fogod tudni rendesen végigvinni a programodat. Az étrend terén pedig az, hogy nagyon sokan úgy próbálnak meg nekiállni az életmódváltásnak, hogy nem esznek, nagyon keveset esznek, és még mindig rengeteg embernek van a fejében az elképzelés, hogy a diéta az például azzal jár, hogy ő innentől kezdve csak salátát fog enni, vagy csirke, rizs, és ennyi. És innentől kezdve neki nem lesznek normális ételek az étrendjében. Amivel még találkoztam, az talán az, hogy hirtelen akarnak túl nagy változást, túl nagy eredményeket elérni, és ha ez nem jön össze az ő kitűzött céljukig, mármint dátumig, vagy esküvőig, vagy nyaralásig, amit ők kitalálnak, akkor így hirtelen feladják az egészet. De itt valójában 8-10 év testfedést akarnak behozni mondjuk 2-3 hónap alatt, ami azért, valljuk be őszintén, eléggé lehetetlen küldetés. Tehát nem is szokott működni.
És hogyha mondjuk tartózkodunk a drasztikus túlzásoktól, akkor mennyi edzést tanácsolsz kezdőként?
Hát 3 alkalomtól szokták azt mondani, hogy már rendszeresnek számít a mozgás, hogyha valaki hetente 3 alkalommal rá tudja magát venni. Valójában attól függ, hogy milyen az állóképessége az illetőnek, mennyire terhelhető, lehet, hogy valakinél akár 4-5 alkalom is belefér, de ez nagyban függ attól, hogy milyen edzéseket csinál, milyen az állóképessége, tehát több összetevős a dolog.
És mi mondjuk a maximum?
Maximum élsportolóknál sincs szerintem nagyon olyan, hogy maximum, ez edzéstervtől függő, hogy rakod össze neki. Ha valaki mondjuk nagyon komoly erősítő edzéseket végez, akkor szerintem 4 alkalom per hét az, ami tartható úgy átlagemberként, hogy nem kokszol, normálisan étkezik, a teljesen alaptápláléki egészítőket szedi. Itt azért az is lényeges, hogy meg kell találni az edzés és a pihenésnek az egyensúlyát, ami azért nagyon fontos, mert az edzésen a teste csak egy ingert kap, tehát hogyha te változni és fejlődni szeretnél, akkor ahhoz az kell, hogy a pihenőidő alatt a teste tudjon regenerálódni. És ezt az időt meg kell adni a testednek. Tehát hiába akarsz te egy héten 6-8 edzést lenyomni, hogy majd ettől mennyire gyorsan fogsz változni, valójában nem fogsz tudni változni, mert nem pihensz eleget hozzá, és a tested nem fog tudni regenerálódni.
És hogyha valaki mindent, de mindent pontosan és jól csinál, tehát betartja az edzéstervet, betartja az étrendet, és még a megfelelő pihenő is megvan. Milyen gyorsan érdemes, hogy ő ténylegesen eredményeket várjon?
Nagyjából 3 hónap az, ami olyan eredmény lesz, amit ő is észrevesz saját magán. Ugye saját magadon veszed észre legkésőbb a változást, de itt azért nagyon fontos, hogy a tükörbe és a ruhákon nagyon gyorsan látszik. Tehát észre lehet azt venni, ha egy nadrágot már nem kell annyira, tehát nem annyira szoros, ha egy kicsit lógnak rajtad a ruhák, és ez nagyon jól mutatja azt, hogy jó úton haladsz, még akkor is, hogyha mondjuk ráállsz a mérlegre, és a súlyod lehet, hogy semmit nem változott, tehát ugyanakkor maradtál súlyra, viszont az alakod már sokkal fittebb, tehát vékonyabb vagy, jobban nézel ki.
És ez gyakori, hogy valaki kimondottan a mérleg miatt parázik?
Nők nagy része szerintem a mérleg miatt parázik. Tehát valamiért az a tévképzet él a fejükben, hogy a pasik úgy járnak ismerkedni, hogy a hónuk alatt ott van a mérleg, és hoppá, 59, jöhetsz, 60, már mehetsz. Tehát ez egyébként semmit nem számít. Sok esetben egy sportos, vékonynak tűnő nő jóval nehezebb, mint egy kevésbé sportos, skinny fat alkatú lány.
Jellemzően mi az, ami a legnagyobb nehézségeket szokta okozni az életmódváltók vagy fogyni vágyók számára?
Talán az, hogy át kell szervezni az életüket, tehát meg kell szokni azt, hogy nem rendelni kell a kaját, nem félkész ételeket kell venni, hanem normális alapanyagokból kell megtanulni főzni. A különböző ízfokozós dolgok elhagyása, tehát ugye azért rengeteg minden meg van spékelve cukorral, ízfokozóval annak érdekében, hogy sokkal finomabb legyen, kívánatosabb legyen, és amikor elkezdesz úgymond egészséges ételeket enni, akkor valójában az ételeknek a valódi ízét fogod érezni. És a valódi íz az soha nem annyira intenzív, mint az ízfokozós, tehát ezért szokták azt mondani az emberek, amikor életmódot váltanak, hogy íztelenek az ételek. Nem íztelenek az ételek, hanem a valódi ízüket érzed, és kell idő a testednek, mire megszokja azt, hogy mi a rendes íze az ételnek. És észre lehet venni azt is, hogy utána, hogyha valami cukrosat eszel vagy iszol, akkor jóval töményebbnek fogod érezni, és már nem lesz annyira kellemes. Tehát persze megérzed azt a hirtelen ízorgiát, hogy úristen, most elárasztottak az ízek, de mégsem lesz annyira kellemes, mint a normális íz az ételeknek.
És itt is nagyjából 3 hónap ez az átfutási idő, vagy ez az idő, ameddig sikerül ezt az új újdonságot, az enyhébb ízeket megszokni?
Szerintem ez jóval gyorsabban is megy, tehát azért jóval többször eszik egy nap az ember, tudom, akár 3-4-5 alkalommal is, attól függ, hogy van neki összeállítva az étrendje, miért kér. Ez azért hamarabb is hozzá lehet szokni. A sportnál is inkább a 3 hónap csak ahhoz kell, hogy magadon is észrevedd a változást. Tehát az, hogyha te belenézel a tükörbe, akkor tényleg azt lásd, hogy oké, én változtam. Ez mondjuk nagyon sokat tud segíteni egy előtte-utána kép, tehát ha csinálsz magadról egy képet akkor, amikor oké, eldöntöttem, hogy ma élet, vagy holnaptól életmódot váltok, vagy éppen mától, akkor nyomsz magadról egy egész alakos képet, és utána mondjuk 3 hónappal később még egyet. És ha kettőt egymás mellé teszed, akkor látni fogod rajta a változást. De magával szemben mindenki sokkal kritikusabb, tehát kicsit lassabb ez a folyamat.
Néhány hét után ugye valaki észreveszi magán a változást, és esetleg eljön az idő is, hogy elégedett az eredményeivel. Innentől fogva mi lesz neki a teendője?
Folytassa ugyanazt, amit eddig csinált. Valójában az életmódváltás az egy olyan dolgot takar, amit egész életedben tudsz tartani. Tehát azt egész életedben tudod tartani, hogy egészségesen étkezel. Oké, néha elcsávulsz és megeszel olyan dolgokat is, amiket nem kellene, de ettől függetlenül még figyelsz a kajára és egészséges dolgokat eszel. Valamint a sport is egy olyan dolog, amit ha egyszer beiktattál a hétköznapjaidba, akkor onnantól kezdve tudod tartani egy életen át. Pont ettől életmódváltás, és nem valami időszakos, drasztikus diéta, vagy olyan program, amivel hogyha végigcsináltad, akkor le lehet állni. Ilyen nincs. Tehát hogyha a tested egy ideig kapja a terhelést és fejlődik, lehet utána szinten tartani, de olyan nincs, hogy te leállsz, mert onnantól kezdve nem fogja érezni azt, hogy szüksége lenne az izmokra, és elkezdi szépen lebontani őket. Tehát hiába raktál össze egy jó testet, egy formás feneket, ha nem dolgoztatod megfelelően, akkor le fog épülni.
Tehát ez egy egész életre szóló elhatározás tulajdonképpen.
Tulajdonképpen igen.
És mi van, hogyha valaki azt mondja, hogy ő rettenetes időhiányba szenved gyakorlatilag egész életében? Mi az, amit ezt a lehető legidőtakarékosabb módon ezt el tudja érni a céljait?
Valójában az időhiány egy olyan probléma, amit meg lehet tanulni kezelni. Tehát ha az ember valahogy szépen beosztja az idejét, elkezd ezzel foglalkozni, akkor idővel menni fog, hogy kiszelektálja azokat a dolgokat, amik úgymond időrablók és csak viszik az idejét. De én azt mondom, hogy napi 30 perc mozgást azért elég könnyen be lehet iktatni az embereknek a mindennapjaiba. Én is azért raktam össze olyan videós anyagokat, ami maximum 30 perc hosszúságú edzések, és ezeket bárhol meg tudja csinálni az ember. Tehát én azt gondolom, hogy 30 percet kiszorítani az életedből az nem lehetetlen.
És hasonlóképpen nagyon gyakori kifogás, hogy az egészséges életmód az drága.
Az orvos is, de mégis szívesebben költenek rá az emberek. Tehát hogyha ez egy kicsit olyan dolog, mint amikor azt mondják egy vállalkozónak, hogy mennyit kockáztat azzal, hogy ő vállalkozó lesz. Mondja ezt az, aki mondjuk 8 órás munkába dolgozik, de egy vállalkozó általában több fronton keres pénzt, és sokkal biztosabb, hogy valamiből lesz neki pénze, mint annak, aki mondjuk egy 8 órás munkából hirtelen holnap megszűnik az állása és ki van rúgva. Ez ugyanilyen, hogy össze kell hasonlítani azt, hogy mi mivel jár. Hogyha te elkezded sportolni, akkor igen, kell költened egészséges kajára, kell költened kondibérletre, tehát annak ára lesz. Viszont ha te kiesel a munkából azért, mert megbetegedtél, akkor nem fogsz tudni dolgozni, de el kell járnod orvoshoz, ki kell fizetni a gyógyszereket. A gyógyszereknél általában nem elsőre szokták megtalálni azt, hogy mi lesz az, ami működik, tehát lehet, hogy 3-4 adagot is kiváltasz valamiből, ami utána megy a kukába. Zsebből zsebbe kell fizetni egy kicsit az orvosnak, hogy előrébb kerülj a várólistán, tehát valójában jóval több pénzt fogsz kidobni az ablakon azzal, hogyha te egészségtelenül élsz, mint azzal, hogy egészségesen.
Tehát igazából ez csak szervezés kérdése, és...
Én azt gondolom, hogy igen.
És az, hogy ki mire szánja a pénzét, illetve az idejét. És mit gondolsz, mi az, amit edzőként nem szabad elvállalni, hogyha valaki milyen kérdésekkel keresnek meg esetleg, amikre azt mondod, hogy ez semmiképpen nem?
Hát ez edzőfüggő igazából, hogy ki mit vállal. Ugye valaki vállal a versenyfelkészítést is, én például ilyen nem foglalkozom, de miután úgymond én online edzéssel foglalkozom főleg, és nem mindenkivel találkozom, ezért például a nagyobb sérülésekkel én nem szoktam foglalkozni. Tehát hogyha valaki, tudom, gerincsérvel, vagy egyéb ilyen komolyabb problémával jön, akkor ott erőteljesen elgondolkodom rajta, hogy el tudom-e vállalni, és tudok ennek olyan mozgásformát adni, ami biztonságosan végezhető. Ha nem, akkor inkább ajánlok más edzőt.
Tehát akkor mindenkinek meg kell keresni az ő problémáinak, céljának megfelelő szemét tulajdonképpen.
Igen, bár én azt gondolom, hogy ha valaki jön és elmondja a problémáját, és azzal én nem tudok mit kezdeni, akkor tudok ajánlani mást, aki fog vele tudni mit kezdeni, és nyugodt szívvel passzolom hozzá tovább. Nem feltétlen magának az embernek kell keresgélni, egyszerűbb megkérdezni, hogy oké, akkor ebben a témában ki a kompetens, és ahhoz irányítani.
Tehát olyan tulajdonképpen nem fordulhat elő, hogy valaki túlzottan öreg, túlzottan túlsúlyos, vagy hogy kimondottan egyfajta sérüléssel egyáltalán nem fog tudni semmilyen fajta fejlesztő mozgást végezni.
Ilyen nincs. Mindenkinek meg lehet találni megfelelő módszert, hogy tudjon változni. Van kifejezetten időskori mozgásfejlesztő program is, ez egy külön tanfolyam. Hát azt hiszem, hogy 60 fölöttiekkel, vagy 60-tól fölfelé lehet foglalkozni emberekkel. Extra túlsúlyosoknak ugye már lehetséges, hogy kórházi kezelés és kontroll kell, de esetükben is megvan az a mozgásforma és életmódváltás, ami beindíthatja a fogyást és működhet a dolog. Szóval szerintem, hogyha valaki szeretne elkezdeni sportolni, akkor csak meg kell keresni a megfelelő utat hozzá, és el tudja kezdeni.
Amikor a sportról van szó, nagyon-nagyon sokszor kerül elő a komfortzóna kifejezés. Ez tulajdonképpen micsoda, és miért olyan nagyon fontos, hogy az ember a sajátját ismerje, illetve hogy rendszeresen átlépje?
A komfortzóna az a zóna, amiben úgy tudsz dolgozni, hogy még valami kényelmes. Tehát ha te tudod azt, hogy mondjuk meg tudsz csinálni 100 darab googolást, és minden nap csak 100 darab googolást csinálsz meg, tehát saját esőjöddel fölállsz, legugolsz ennyi, akkor az valójában neked nem lesz megterhelő. Onnantól kezdve, hogy te azt minden nap csinálod, és mindig ugyanannyit csinálsz, ugyanakkor a terheléssel, a tested hozzászokik, és miután ő arra törekszik, hogy a lehető legkényelmesebben, a lehető legkevesebb energiabefektetéssel működjön, pont annyi izmot fog hozzáépíteni, amennyire szükséged lesz. Ha ebből a komfortzónából te kilépsz, mert mondjuk elkezdesz 150 googolást csinálni per nap, akkor az változásra és fejlődésre fogja készíteni a tested is. Ez a változás és fejlődés fogja azt eredményezni, hogy izmot épít, ennek következtében egy kicsit tud zsírt is veszíteni, tehát változik az egész. És mindig arra kell törekedned, hogy a komfortzónádból valahogy próbálj meg kilépni. A Navy SEAL-nek, az amerikai tengerészgyalogságnak van egy olyan elképzelése, hogy amikor te fejben eljutsz odáig, hogy fel akarod adni, akkor valójában az erőd 40%-át használtad fel, és ez a 40% az, ami a komfortzónádon belül van. Tehát amikor először jön az edzés alatt az az érzés, hogy te abba akarod hagyni, akkor valójában még baromi messze vagy a 100%-tól, mert még mindig csak az erőd 40%-át használtad fel. Csak az agyad már kezdi küldeni a jeleket, mert nem akar több energiát befektetni, nem akarja azt, hogy te jobban elfáradj, több kalóriát égess, hanem neki az a célja, hogy oké, mozogtál egy picit, hagyd abba, állj meg. És nagyon jó kifogásokat kezd el gyártani. Tehát rögtön jön az, hogy oké, hagyd abba, nem gond, majd holnap befejezed, holnap úgyis keményebb edzés, nyolc minden. És ez így tényleg nagyon-nagyon sok embernek lepörög a fejébe, hogy miért éri meg abba hagyni, vagy miért lenne jó abba hagyni, és hogy majd hogy később hogy fogja bepótolni azt, ami most kiesett. Csak ez sajnos soha nem történik meg. Tehát ha egyszer megállsz, és mindig ennél a 40%-nál abba hagyod, akkor valójában soha nem fogsz fejlődni, és az idővel felülről is azt fogod mondani, hogy persze én minden nap csinálom, de mégsem fejlődöm. Azért nem fejlődsz, mert komfortzónán belül csinálod.
És hogyan lehet kimondottan hatékonyan átlépni a komfortzónának a határait? Érdemes nehezebb gyakorlatokat válogatni, nyújtani az edzések hosszát, több ismétlés, vagy mi ennek a megfelelő módja?
Alkalmanként az edzésterveket megéri egy kicsit frissíteni, tehát új gyakorlatokat tanulni benne, új módszerekkel összeállítani egy edzésteret. Tehát, hogy még a gyakorlatok ugyanazok benne, viszont összepárosított, tehát hogy egy sorozaton belül mondjuk két gyakorlatot csinálsz, vagy súlycsökkentő edzést csinálsz, esetleg piramis módszerrel rakod össze valahogy a gyakorlatokat. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy valamit próbálj meg rajta változtatni. Tehát amikor úgy érzed, hogy már ez már könnyű, megszoktad és jól megy, akkor valamit változtass rajta és zavard össze a testet, hogy újra az legyen, hogy oké, változtattunk és ezt újra meg kell szokni.
Van esetleg olyan fogyással kapcsolatos, vagy sportolással kapcsolatos tévhit, ami kimondottan bosszant téged?
Nem különösebben szoktam ilyen idegeskedni, már elengedtem őket. Néha még azért mindig meglepődöm azon, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy mondjuk a szaunába zsírt égetnek, hogyha vizet izzadnak ki, vagy hogy a zsír majd izommá alakul, meg az izom zsír rá, de ezek is nagyon aranyosak. Hogy tudnak hasról fogyni és a comb belső feléről, tehát helyi fogyás egyébként nincsen, tehát ez nem jöhet össze. És nem is tudom, lehet, hogyha még így ülnék egy 5 percet a téma fölött, akkor tudnék sorolni párat, de most így hirtelen ennyi jutott eszembe.
Említetted pont ezt, hogy hasról fogyni, illetve hogy a comb belső feléről fogyni. Ha valaki specifikusan egy ilyen problémával keres meg, ő laposabb hasat szeretne, a combjait nem feltétlenül szeretné, hogy vékonyabbak legyenek. Lehet azért neki valahogy valamilyen módon segíteni ebben?
Persze, zsír lesz, iveszik-e.
Jaj.
Bármelyik plasztikai sebész örömmel elvállalja. Nem fogsz tudni célzottan egy területről zsírt égetni. A tested nem így működik. Ha a testeden zsír van, akkor zsír van rajta. És teljesen mindegy, hogy az a melled, vagy a hasad, zsírként tekint rá a tested. Nem nagyon fog az agyad szelektálni, hogy oké, dekoltás kell, has nem kell, és akkor a cickó marad, a hasad elmegy, hanem vagy fogysz mindenhonnan, vagy lehet, hogy először a melledről, utána a hasadról, sőt, lehet, hogy legutolsó lesz a hasad, és mindenhonnan máshonnan lefogytál már, és a hasadon még mindig van egy kis felesleg. Tehát ezt így nem lehet irányítani, hogy célzottan honnan megy. Azt szokták ugye mondani, hogy felüléseket kell csinálni, és attól majd lemegy a hasad. Valójában nagyon szépen megerősödik az izom, ami az erősödés azt jelenti, hogy vastagodik is, a megvastagodott izom pedig egy kicsit megemeli a zsírt, tehát valójában sokkal nagyobbnak fog tűnni tőle a hasad, és semmi nem változott.
Vannak-e kedvenc gyakorlataid?
Igen, kedvenc gyakorlatom például a térdelésből felugrás, ez Ninja Jump néven fut, Ezt nagyon szeretem, egy nagyon robbanékony gyakorlat, eléggé meg tudja dolgoztatni a combot, feneket is. Ezt elég sokszor próbálom beletenni edzésekbe. Egyébként kifejezetten nagy kedvenc nincs. Mindig valami ott próbálok keresni, ami már régen volt az edzéseken, és azokat visszahozni. Ez azért is nagyon jó, mert ahogy az előbb is említettük, a komfortzónából való kilépés. Tehát, hogyha valamit régen csináltál, akkor az már úgymond nem annyira megszokott. És akkor az, ha visszaemeled, akkor újra egy kis változatosság az edzésben is segít abban, hogy tudj fejlődni.
És vannak esetleg olyan fitness trendek, amik régen divatosak voltak, most kevésbé, esetleg jó lenne, ha visszatérnének?
A fitness trendek terén inkább azt vettem észre, hogy van egy olyan trend, hogy bejöttek ezek a funkcionális edzések például a divatba, különböző crossfitre épülő programok, viszont az órarendek és a termeknek a kínálata ezt még sok esetben nem tudja lekövetni, aminek az az oka, hogy a vendégek nem ismerik ezeket az elnevezéseket, és emiatt nem mennek be órákra. Tehát például hiába tart valaki funkcionális edzést a terembe, még ugyanúgy alakformál óra van neki kiírva, és ugyanúgy alakformál óra mennek be az emberek, mert azt ismerik, és ezért az könnyebben eladható nekik, miközben valójában már egy jóval komplexebb és összetettebb módszerrel dolgoznak velük, csak azt nem lehet nekik névre eladni. Egyébként pedig a top 10 2018-as fitness trendben a funkcionális edzés, az online edzések és a különböző high intensity módszerek vannak például az első három helyen, tehát ezeknek a még jobban előtérbe kerülésére lehet számítani idén.
Ezek egyáltalán nem a könnyű edzések?
Nem. Egyáltalán akkor... nem, de a könnyű edzésekkel valójában soha nem fogsz tudni változni. Tehát ahhoz, hogy valamilyen eredményt elérj egy kicsit, ahogy az előbb is beszéltük, ki kell lépned a komfortzónából. Ezek viszont azok az edzések lesznek, amik megdolgoztatnak.
És akkor az emberek igazából a hatékony edzéseket részesítik előnyben a szórakoztató mozgásformákkal szemben?
Ez nem feltétlen igaz, tehát a szórakoztató mozgásforma is lehet eléggé kegyetlen. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy egy csoportos edzésre lejárnak baráti társaságok is, akkor valójában ott is megvan a szórakozás, mert együtt mennek le, jól érzik magukat és húzzák egymást. Viszont ettől függetlenül az edzés még ugyanúgy hatékony lesz, és meg tudják csinálni. Egyébként például visszakanyarodva az előző kérdésre, ez is egy olyan dolog, hogy mennyit változik a trend és az elnevezés. Tehát régen ugye aerobik edzésnek hívták ezeket a programokat, tehát hogy itthon mondjuk még mindig aerobik edzés néven fut a dolog. Angliában én ezzel mint csoportos edzés találkoztam, ami azért adja vissza jobban a valóságot, mert az aerobik edzés esetében megvan az emberek fejében az, hogy ez kifejezetten mondjuk egy női mozgásforma és ilyen táncos, zenés dolog. A csoportos edzés esetében lehet, hogy van zene, mint háttér, viszont sokkal jobban be tudnak rá csatlakozni pasik is, akiknek kötöttebb az izomzatuk, nem annyira tudnak táncosabb mozgásformákat megcsinálni, vagy lépéskombinációkat úgy összehozni. Viszont egy köredzést mondjuk nem lehetne aerobik órának nevezni. Tehát azok a mozgásformák, amikre többen járnak be, férfiak is, nők is, különböző korosztályban, az inkább a csoportos edzés kategóriájába esik. Az aerobik edzésre Angliában kifejezetten ez a Jane Fonda kaliberű lépés, karemelgetés kategóriájú óra áll meg.
Most említetted itt, hogy Angliában is dolgozol.
Hát főleg ott dolgozom, kint élek, kint van vallalkozásom. Magyarországra néha workshopokat járok tartani, vagy családdal találkozgatom, ilyesmi.
Van-e valami jelentős különbség az angolok és a magyarok hozzáállásában, szemléletében, vagy hogy valamit máshogy csinálnak?
Olcsóbb az edzés. Könnyebben megengedheted magadnak azt, hogy 20 fontért vegyél egy bérletet egy terembe, ami átszámolva mondjuk 7000 forint lehet, mint az, hogy itt 15000 forint környékén mozognak a bérletárak Magyarországon. Jó, lehet, hogy van olcsóbb is, lehet, hogy van drágább is, de majdnem duplájába kerül. Rengeteg olyan terem van, főleg hálózatok, amik úgy működnek, hogy nincs benne személyzet. Tehát lemész egy zsilipes beléptető rendszer, amikor regisztrálsz, akkor kapsz egy kódot, és onnantól kezdve bármikor le tudsz menni, 0-24-ben nyitva van a terem, és tudsz edzeni. lehet, hogy napközben vannak ott személyedzők, de őket kifejezetten fel kell hívni ahhoz, hogy veled foglalkozzanak, tehát nem nagyon fognak ott mathatni körülötted. A másik jelentős különbség, amit észrevettem még az elején, hogy rengetegszer mennek ki mondjuk folyópartra vagy parkokba edzeni ebédidőben, tehát ez számomra nagyon furcsa volt, és például a Cityben vannak olyan nagyobb irodaházak, elemző cégek, ahol az épületen belül vannak konditermek, és ugye nekik alapból támogatva van az, hogy ők oda lemehetnek edzeni, és hívnak nekik edzőket. Abszolút nem piac alapon működnek ezek a termek, tehát annyira olcsón adják nekik a bérletet, hogy abban nem lehetne nyereségesen üzemeltetni. Itt a nyereség része az, hogy kicsit aktívabbak lesznek az emberek, felfrissülnek, sportolnak, tehát kevésbé lesznek mondjuk betegek, amiről beszéltünk is, plusz nincs időkiesés. Tehát nincs az, hogy reggel később ér be a munkából, vagy hamarabb lép le azért, hogy odaérjen az edzésre, hanem bármikor napközben, amikor neki ugye megvan az egy órás szünet, amit akkor vesz ki, amikor akar, akkor fogja magát, lemegy a terembe, és ott tud edzeni.
És te most milyen órákat tartasz?
Nekem jelen állás szerint 3 edzésem van, ebből 2 köredzés, egy pedig egy ilyen funkcionális, saját testsúlyos program.
Sokszor elő szokott kerülni a Facebook posztjaidban, hogy kimondottan az erősítő edzést ajánlod inkább a kardió helyett.
Igen.
Mi ennek az oka?
Azért ajánlom főleg az erősítő edzést, mert hatékonyabban lehet vele zsírt égetni, mint a kardió edzéssel. Kardió edzés esetében az intenzitásnak és az időnek a hatása miatt nagyobb eséllyel fog a szervezeted izmot veszíteni, és az izom veszteség által kevesebb kalóriát fog tudni felhasználni a szervezetet. Tehát ahhoz, hogyha te fogyni szeretnél, akkor növelni kell az izmok mennyiségét a testeden, aminek hatására a szervezetet több zsírt fog égetni. Ahhoz, hogy az izmaidat regenerálni tudja, hogy dolgoztatni tudja, minthez energia kell. Ennek egy részét a megfelelő táplálkozásból fogja nyerni a tested, a másik felét pedig majd zsírból.
Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki fogyni szeretne és megnézi azt, hogy a futásnak 10 perccel lassú tempóban körülbelül 100 kalória, súlyzós edzésnek ehhez képest csak valamivel kevesebb, akkor neki úgy tűnhet, hogy a futás az egy jó befektetés. És ennek ellenére azt mondod, hogy mégsem egészen?
Igen, mert az erősítő edzés esetében ott van az úgynevezett utóégető hatás, ami azt jelenti, hogy akkor is extra kalóriákat fog égetni vagy felhasználni a szervezeted, amikor te mondjuk pihensz, ugye a regenerálódáshoz. Ha megcsinálsz egy állóképességi edzést, akkor nagyjából mondjuk még 10 percig tart ez a hatás. Körülbelül annyi idő alatt le is nyugszol, elmész zuhanyozni, és utána visszáll minden az alapállapotára. Ha erősítő edzést végzel, lehet, hogy mondjuk ugyanannyi kalóriát égettél el, vagy kicsit kevesebbet, viszont a regenerálódás alatt még lehet, hogy dupla annyit el tudsz égetni. És így jön össze a hatékony edzés. Egyébként például a high intensity edzés, az egy saját testsúlyos edzés, ugye erősítő edzés, vannak benne állóképességi részek, vannak benne erősítő részek, és az intenzív és a kevésbé intenzív szakaszok váltakoznak benne ciklikusan. Ez egy elég rövid edzés, nagyjából 20-30 percet maximum. Ha ezt összehasonlítjuk egy kardió edzéssel, akkor nagyjából az fog kijön, hogy 50-60 perc pulzuskontrollos kardió edzés ér annyit, mint 10 perc high intensity edzés, amiben erősítés és állóképességfejlesztés van. Tehát akkor valójában jóval hatékonyabb azt végezni, mint 60 percen keresztül pulzuskontrollosan futkározni körbe.
Ez kifejezetten jó hír azoknak, akiknek az időhiány eddig a kifogásuk. Említetted itt az előző kérdés kapcsán az utóégetést. Valószínűleg ez is egy olyasmi, amiről talán sokan nem hallottak meg, viszont vannak az erősítő edzésnek még más olyan kifejezett előnyei, amik talán kevésbé ismertek?
Nők esetében, meg mondjuk férfiak esetében is növeli a csontsűrűséget. A nők esetében azért hatékony, vagy azért fontos ez a dolog, mert ők hajlamosabbak a csontritkulásra, és ezzel meg lehet előzni ezt a folyamatot. A férfiaknak a vérzékenység jutott, de hát mindenki a maga szintjén nyomorog.
Egyszer olvastam nálad említés szintjén a cukorbetegséggel kapcsolatban is. Az erősítő edzéseknek van egy bizonyos előnye.
Igen, a kettes típusú cukorbetegségnek a kezelésében, megelőzésében is fontos szerepet játszik a sport, tehát ezt szokták is ajánlani, hogy mozogjanak rendszeresen, és ez segít egy kicsit a megelőzésben és a kezelésben.
Van-e valami olyan új projektet készülőben, amiről esetleg megtudhatunk valamit előre?
Új projekt van készülőben, de erről még jelenállás szerint nem szeretnék beszélni, mert nagyjából ilyen kétharmados készültségi állapota van a dolognak, addig nem szeretném előni a poént, amíg nem 100%-os és nem teszteltem le többször is, hogy biztosan működik-e. Videós edzésekkel kapcsolatos ennyit elárulok a dologról, de többet még nem szeretnék. Egyébként pedig workshopot tervezek majd március végén, high intensity, funkcionális alakformálás és jóga témakörben tartani. A jogát nem én fogom tartani, de az is hozzá lesz a csapva a programhoz.
Lehetséges, hogy már is vannak, akiket érdekelne egy ilyen workshop, vagy ezek az edzések. Hol lehet téged követni?
Facebookon, a Sasa Fitness oldalon keresztül meg lesznek osztva ezek az információk. Tehát ha bárki szeretne fitness témában, vagy edzés témában cikkeket és posztokat olvasgatni, akkor ott bármikor megtalálhat.
És a cikkeken és posztokon túl mi mindent fed meg le itt a tevékenységen?
Videókészítést, videóvágást, videóértékesítést, fitness videókat készítek. A mai nappal bezárólag pontosan 140 edzés videó van feltöltve az oldalamra, és ezek igazából a túlsúlyosaktól kezdve a nagyon komoly állóképességgel rendelkező edzett emberekig mindenkinek kínálnak megfelelő programokat.
Facebookon kimondottan népszerű vagy. Mit gondolsz, hogy ez a népszerűség minek köszönhető?
Gondolom a dögös csajok képeinek. Nem tudom, valójában sok összetevős lehet a dolog. Az edzők között sok esetben azért vagyok népszerű, mert azokat a tévhiteket, amikkel ők is találkoznak, én elég jól le tudom írni és meg tudom fogalmazni, és ezt tovább tudják osztani vendégeiknek. Rengetegszer látom, hogy bejelölik őket, hogy látod, én is ezt mondtam neked, és ha már itt is ezt olvasod, akkor az biztos igaz lehet. Itt mondjuk a hitelességbe nagyon sokat dob az, hogy ők követnek, plusz az, hogy rengeteg ember követi az oldalt. Tehát innentől kezdve már, ha egy új ember bejön, akkor neki hitelesebb lesz az információ azért, mert többen vannak ott, tehát működik a tömegvonzás.
Hát azért ezeknek a posztoknak van egy egyéni stílusa.
Hát nem éppen a Szent Liturgia szavait használom hozzá, igen. Tehát eléggé szókimondó, de erre meg azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy sokat káromkodok a posztokban, de ezt olvassák többen. Tehát akkor valószínű, hogy erre van igény, mármint a szókimondó posztokra. Mert ha ugyanazt leírom, úgymond politikailag korrektül, hogy bármilyen magazinban megjelenhessen, akkor viszont látom az elérésen, hogy tized annyian nem olvassák a posztot, nem lájkolják, nem szólnak hozzá. Tehát azok a posztok kevésbé népszerűek.
Tehát kimondottan ez egy stratégia, hogy egy kis megosztó módon, vagy esetleg egy kicsit szókimondó módon szólsz az emberekhez.
Egyrészt igen, másrészt a világ legnehezebb dolga, ha tudod valamiről, hogy hogy kell jól csinálni, és azt látod és olvasod, hogy mit csinálnak benne rosszul az emberek. Tehát az kicsit úgy fel tud húzni agyilag, amikor látom, hogy milyen hülyeségekben hisznek, és hogy ezt hogy próbálják meg eladni mondjuk embereknek, és átverni őket azzal, hogy őket tényleg változni fognak. És ők ezt elhiszik, mert mondjuk látják egy ismert oldalon.
És még szerinted a jó edzőnek az ismervei? Ez a szókimondás, ez mindenképpen az egyik?
Nem. Az, hogy valaki szókimondó, az max a stílusának a része. Én azt gondolom, hogy kell hozzá szakmai felkészültség, mert meg kell tartani az edzéseket, és csoportos edzések esetében nem is tudod szelektálni, hogy ki jön be az edzésre. Tehát mondjuk jó, azt meg tudom mondani, hogy egy terhesnő nem fog bejönni hozzám köredzésre, mert vagy ő jön be, vagy én megyek ki. Tehát ezt így el tudjuk dönteni. Értelemszerűen én azt akarom, hogy neki megmaradjon a babája, tehát hogyha ő szeretne változni, akkor egy egyszerű mozgásformát kell neki keresni. Másrészt kell hozzá személyiség. Tehát hogyha két ugyanolyan edzőt nézünk, akik ugyanazt az iskolát végezték el, akkor nekik ugyanolyan sikeresnek kellene lenni, ha abból az egyik sikeres. Mert elméletileg ugyanazt a tudást kapták, tehát nincs köztük különbség szakmailag. Viszont itt jön az emberi része a dolognak, hogy az egyikhez szívesebben fognak bejárni az emberek, jobb hangulatot tud csinálni, másabb a zenei ízlése, tehát ez mind összeáll abban, hogy ki lesz sikeres és ki nem.
Tehát kulcsfontosságú az, hogy motiválni tudja a közönségét.
valamilyen szinten, vagy szórakoztatni tudja őket, teljesen mindegy, de a személyisége fogja eladni az edzést, nem a szakmai tudása.
Mit gondolsz a sportoktatásról? Ez jó felkészítés arra, hogy valaki felnőttként is a későbbiekben önállóan otthon egészséges ember módjára tudjon edzeni?
Én azt gondolom, hogy a jelenállás szerint, ami van testnevelés oktatás az iskolákban, az inkább elveszi az emberek kedvét attól, hogy ők a későbbiekben sportoljanak. Azt azért nem áll tudni, hogy például a tesi, a rajz, az ének, én szerintem ezek inkább készségtantárgyak, tehát ezeket nem szabadna osztályozni. Tehát nem lehet azt osztályozni, hogy ki tud gyorsabban lefutni 60 métert, vagy 100 métert, vagy ki milyen messzire tud ugrani, mert millió egy dolognak a függvénye az, hogy ő hogy fog ezeken a teszteken teljesíteni. És ha ezek alapján kezdesz valakit osztályozni, és lehúzod az eredményét azzal, hogy mondjuk csak kettest kap távolugrásra, akkor ő úgy fogja érezni, hogy ő rosszul teljesít a sportba, és neki ehhez nincs kedve, és ez egy negatív élmény lesz. Miközben egyszerűen csak az a különbség közte és a másik között, hogy aki nagyobbat tud ugrani, mondjuk egy kicsit robbanékonyabb, gyorsabb, hamarabb ráérzett a technikára, ennyi köztük a különbség. Tehát nem az, hogy az egyik alkalmatlan a sportra, a másik pedig egy hihetetlen szupermen, hanem egyszerűen csak mondjuk más izomzattal rendelkezik. De ez nem csak általános iskolában vagy középiskolában van így, hanem például edzőképzésen is volt olyan, amikor az volt a teszteknek a lényege, hogy ki tud legugolni mondjuk a saját test súlyával 8-szor, meg ki tud húzóckodni, és ki mennyit tud belőle megcsinálni. És én akkor már elvégeztem egy másik fitnessulit, tartottam edzéseket, tehát mondjuk állóképességileg egyáltalán nem volt problémám, és volt benne egy olyan rész, hogy oké, álljunk fel a futópadra, és fussunk 12 percet, és kinek mennyi megy. Igazából 12 perc futás az nekem úgymond nem okozott problémát, tehát én fölcsavartam a futópadot és futottam. Az összes többi meg azzal hozta be a lemaradást, hogy ők mondjuk plusz extra súlyokat raktak föl fekvenyomásnál, mert így kaptak több pontot. Nem voltak rosszabb edzők, nem voltak butábbak, egyszerűen csak más volt az állóképességünk, más volt az izomzatunk, és emiatt másképp teljesítettünk az adott felméréseken. De ez mégis meg fog látszódni a bizonyítványunkban, amikor megkapjuk, hogy hanyassal végeztük a gyakorlati vizsgát. És semmi köze nincs a valósághoz. És szerintem ezért van az, hogy amikor általános iskolai vagy középiskolás testi oktatásról beszélünk, akkor mindig az kerül elő, hogy az embereknek felmentései vannak a sport alól, és mindenki hordja magába. Nálunk a férfi tanárunk mutatott egyszer olyat, hogy ő 3 hónapos terhes, tehát valójában ő is megkapta ezt az igazolást az orvostól, úgyhogy bárki megkapja, aki kéri, hogy valamit írjanak rá neki papírra, vagy a szülei fogják kiírni. Meg szerintem iskolában úgy edzést és testi órát tartani, hogy nincs megfelelő zuhanyzó és öltöző hozzá, az alapból gagyi. Tehát senki nem akar, főleg mit tudom én, 10 évesen úgy lemenni focizni, hogy utána még benn kell neki mondjuk ülni 6 órát a suliba, és már le van izzadva, esett kelt a földön, és tiszta kosz. Tehát emiatt nem.
Tehát igazából nagyon sok mindent változtatnál ezen.
Leginkább csak azt, hogy kis és szórakoztatóbbá tenném a dolgot, és nem értékelném. Tehát a sportot azt nem lehet úgy értékelni, tehát például ha a barátnőm lejön hozzám edzésre, és lejön hozzám egy high intensity edzésre, akkor ő a töredékét fogja megcsinálni azoknak az ismétlés számoknak, amiket mondjuk én meg tudok csinálni. Viszont ha neki áll kondizni, akkor nőhöz képest nagyon nagy súlyokat képes megmozgatni, rövidebb távon. Tehát az ő izomzata alkalmasabb egy kondi edzéshez, egy súlyzós edzéshez, mint egy high intensity edzéshez mondjuk. De ettől függetlenül ő nem lesz béna a hithez, csak nem az az ő mozgásformája. És ezt kellene megtalálni az embereknél, hogy mi az ő mozgásformájuk, és azt kellene erőltetni. Amerikai iskolákban csinálják azt, hogy nézik azt, hogy valakinek milyen az izom összetétele, és az alapján próbálnak neki sportot javasolni. És ezért lesznek ők baromi sikeres baseball játékosok, amerikai focisták, mert tudják azt, hogy milyen sporthoz, milyen pozícióhoz kell őket küldeni ahhoz, hogy ők tényleg sikeresek tudjanak lenni.
Ez egy határozottan érdekes meglátás egyébként, és mélyen egyetértek vele.
Ahogy szokták mondani, nem lehet megtanítani mindenkit fára mászni. Tehát például egy halat hiába akarná fára mászni tanítani, neki nem menne. De ettől függetlenül ő még úszásba hihetetlen jó lesz. Tehát hagyni kell mindenkit a maga pályáján kiteljesedni.
És akkor ez felnőttként is így működik, hogy szépen lassan mindenki megtalálja ezt, ami számára az optimális.
Hát most, ha valaki állóképességi edzéseket akar végezni, és neki a biciklizés a szívszerelme, akkor hiába mondom neki, hogy figyelj, menj el futni, neki nem lesz kedve futni, mert ő biciklizni szeret. A futó nem fog biciklizni, vagy nem olyan távokat fog biciklizni, mert neki a futás a kedvence. Tehát el kell fogadni azt, hogy minden ember más sportot választ a szórakozásához, vagy a célja eléréséhez.
Szerintem ez egy jó gondolat a végére. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.